Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy a szirénák hangja közepette és mindenféle rossz hír közepette és a saját bűnnel való harcunk közepette is ott vagy, és élsz, és uralkodsz, és a szívünk királya vagy, a megváltónk vagy. Ma is jössz és kínálod a kegyelmedet, és azt a reménységet, hogy majd ott leszünk a mennyei sereggel együtt, és mi is dicsérhetünk téged. Minden gyarlóságunk, bűnünk ellenére, minden szenvedés ellenére, és minden szenvedés után. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy velünk ezekben a napokban, amikor olyan sok kétségbeesett ember és kétségbeesett hang van, ami szól hozzánk, és ami körülvesz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy hívsz magadhoz, hogy jöhetünk a kegyelem királyi székéhez, és kérhetjük azt, hogy légy irgalmas nekünk, hogy árazz ránk a te kegyelmedet, hogy úgy, mint a tanítványokra, akik ott voltak abban a felházban, pünkös napján, és tele voltak kétségekkel, bizonytalansággal, és kiárasztottad rájuk a te lelkedet, így kérünk, hogy most is tedd ezt meg velünk. Szeretnénk kérni, hogy a te lelkedet add nekünk, ajándékozz meg bennünket, add nekünk a félelem lelkének helyére, az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Így kérünk téged, így jövünk hozzád gyülekezetként. Így jövünk hozzád a magyar nép nevében is, hogy áldj meg bennünket, hozz ébredést, és ebben a nagy nyomorúságban, meg kétségek közepette, hadd legyen teljesen magasra emelve a te neved. Ebben segíts meg bennünket is, most, amikor majd figyelünk a te ígédre. Amen. Foglaltok helyet.
Igen, most a gyerekeket elengedjük a gyerekórára. Panka, szia! Jó órát kívánok neked. Kicsit álmosnak tűnt. Jó látni mindenkit ma reggel. 9:28-kor azt hiszem, hogy ketten voltunk a kávézóban, de olyan jó látni, hogy betelt a terem egy-két perc alatt. Jó látni mindenkit 3 hét után. 3 hétig nem voltam. 2 hétig kint voltam Németországban, tarítottam a Liebenzell misszióiskolában, nagyon jól éreztem magamat a Fekete Erdőben. És a múlt héten a presbitérekkel voltunk, a Balatonon volt a presbitér hétvégén. Szóval nagyon köszönöm Zolinak és Petinek és Szilárdnak, aki helyettesítette engem az elmúlt 3 hétben. Nagyon jó prédikációt hallottunk tőletek, nagyon örültem. Követtem ugye mindenképpen a közvetítésen keresztül. Nem ugyanaz, mint itt lenni, de nagyon hiányoztok, és nagyon jó itt lenni. De még egyszer nagyon köszönöm a prédikációk, nagyon jó volt hallgatni ezeket. Ma reggel természetesen, hogy folytatjuk a sorozatunkat, amiben vagyunk, sőt, január óta benne vagyunk ebben a sorozatban. Az a cím, hogy miről szól a Biblia. Tehát mi követjük a Bibliának a fő vonalát, a fő történetét és a Bibliának a fő mondani valóját, és ezt meg akarjuk érteni, és csak egy pár alkalom marad, tehát egy pár hét múlva befejezzük ezt az egészet, és amit láttunk eddig az, hogy az Ószövetség befejeződött, és Isten tett 10 hatalmas nagy ígéretet az ő népének, és ezek csak minik, vagy részben beteljesedtek a zsidóknak az Ószövetség, mert igazán ezek az ígéretek Jézus Krisztusra utalt, és ezek beteljesedtek Krisztusban. Nézzük ezt meg, de csináltam egy PPT-t, egy összefoglaló táblázat, még egyszer nyomjad, Szilárd, hogy honnan jöttök mi az elmúlt hetekben, és hogy mennyi maradt, nem sok. Tehát az első az, hogy Isten fogságba küldte az ő népét, de azt mondta nekik, hogy 70 év után helyreállítom őket. És ez a szó helyreállítás, ez nagyon fontos, azt jelenti, hogy Krisztusban, ami kapcsolatuk az Istennel helyre lett állítva, de az ígéret beteljesedett Krisztusban, és az ő gyermeké lettünk, és ez a fiúság evangélium. Ez is csak az ígérete. Helyreállítom az én népemet, az ő gyermekeim lesznek. A másik az, hogy Isten egy új szövetséget ígért nekünk, hogy megbocsátja a mi bűneinket. És itt van a megbocsátás evangélium. Vagy elküldi az ő szolgáló, aki sokakat igazát tesz az ő engesztelő áldozatával. De ez a megigazolás evangélium. Azt is láttuk, hogy az Ószövetségén végén Isten megígért az ő népének, hogy adom az én népemnek egy új szívet. Küldem, kiárasztom az én lelkemet. Tehát az újjászületés evangélium. És az ötödik az, hogy az Isten azt megígérte, hogy ő összegyűjti Izraelt, az ő népét, egy emberhez, aki hasonló, mint egy pásztor. És Isten mindig beszélt magáról, hogy ő a jó pásztor az Ószövetségben. De tudjunk, hogy ez a személy, hogy ez Jézus Krisztus, aki összegyűjti az ő népét, és ez az egyház. Az evangélium és az egyház, erről is beszéltünk. Következő volt, hogy Isten azt is megígért az Ószövetségben egy új templomom, ami pompásabb lesz, mint Salomónak a temploma, tehát ez az evangélium és a gyülekezet. Hogy a gyülekezet központi szerepe van az új szövetségben. És az Isten azt is megígérte, hogy ítéletet hirdet, egy bosszúállás napját az ő ellenség fölött. Ez a megváltás evangélium, hogy Jézus Krisztus megvált minket az ördögtől. Ezt is a múltkor néztünk ezt. Ezt az ígéretet nem lesz nekünk elég idő ezt elővenni, de erről szól, hogy Isten megígért egy új Jeruzsálemet nekünk. Egy világ központja lesz, és áldás lesz mindenki számára. Hát ez az evangélium a zsidók számára. Mi is az Isten terve a zsidókkal a jövőre nézve? Ez egy nagyon fontos téma, fogunk érinteni ezt csak egy kicsit. De ma erről van szó, hogy Isten azt az ígéretet tett, hogy küldöm egy új királyt. A királyotok a királya jönni fog, az ember fia. Tehát ma megnézünk az Isten országának az evangélium. És mondja, jövő héten új eget és új földet ígért. Tehát ez az evangéliumnak a reménye, mit hoz a jövő nekünk, hogy az Isten mindent fog megújítani. Tehát ma meg szeretnék nézni a 9. ígéretet, amit Isten ígért, hogy ő elküldi a királyoknak a királyát, az Isten országának az evangéliumát. Ezt több helyen látjuk az Ószövetségben. A 110. Zsoltárban például arra olvasunk, hogy Dávid ezt írta, és Dávid tudta, hogy jönni fog valaki tőle, aki tőle származik, a Dávidnek a fia. És Dávid azt mondja, igen, az én fiam, ő lesz az én uram. Tehát Dávid tudta, hogy aki tőle származik, nagyobb lesz nálam. Ő lesz a királyoknak a királya. És azt is látjuk a 72. Zsoltárban, hogy Salomon, aki a Dávid fia volt, aki egy nagyon nagy király volt, ő is tudta, hogy én nem vagyok az. Jönni fog valaki utánam, aki még nagyobb nálam. Ő lesz az igazi Dávidnak a fia, Dávidnak a leszármazottja. És Salomon ír róla a 72. Zsoltárban, hogy jön a királyok királya. Vagy a másik Zsoltárban olvasunk. A másik Zsoltár arra beszél, hogy az összes világi királyok majd összefognak az Istennek a felszentelt ellen. Az Istennek a fiú ellen. Azt mondja, csókoljátok a fiút, mert ő a királyok királya. Tehát az összes világi királyok Krisztushoz képest semmi. Semmi. Dániel is következőképpen profétált az eljövendő királyról. Nézzük meg ezt Dániel 7-ben. Ez a látomás, amit Dániel kapott. Ezt mondja Dániel, láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki ember fiához hasonló volt. Az öreg korú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és a királyi uralma nem semmisül meg. Wow, ez a látomás, amit Dániel kapott több ezer év ezelőtt, hogy jönni fog valaki, az ember fia, az Istennek a fia, a királyoknak a királya, és az ő országa nem semmisül meg soha. És amikor Jézus Krisztus eljött a világba, bevallotta, ez rólam szól. Nézzük meg Máté 26-ot, vagy ezt csak felolvasom nektek, ez nincs PPT-ben. Máté 26, amikor Jézus ott áll Poncius Pilátus előtt, és azt mondja, Jézus azonban hallgatott, a főpap azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt. Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Jézus bevallotta. Bevallotta, hogy ez az ige, ez rólam szól. És vállalta, hogy ők most emiatt fogják megölni őt. Számukra az Isten káromlás volt. És Jézus bevallotta, ez rólam szól. Én vagyok az Istennek a fia. Miután Jézus feltámadt a halálból, a következőt mondta a tanítványoknak, mielőtt visszatért az atyához, ugye? Tehát feltámadt a halálból, és mindjárt visszatér az atyához, és a következőt mondott a tanítványoknak. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus ezek a szavakkal bíztatta őket. A hatalom az én kezemben van. Tehát a Biblia beszél arról, hogy Jézus Krisztus, ő már uralkodik. Már uralkodik. Azóta, hogy eljött a világba először. De még nem teljesen. Így mondja a zsidókhez írt levele. Így mondja. Zsidókhez írt levele 2:8. Mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alá vetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami nem volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Tehát Jézus Krisztus uralkodik minden fölött, de nem úgy tűnik, nem úgy látszik, amikor hallunk egy híreket, amiről utalt az előbb Máté. Borzasztó dolgokat hallunk, és nem úgy tűnik, mert nem látszik, de Jézus Krisztus uralkodik minden fölött. Jézus Krisztus visszatért az atyához, tovább is uralkodik, de ránk bízta ezt a feladatot, ugye, amit eredetileg megparancsolt nekünk az Édenkertben, ugye? Isten már kiadta azt a parancsot nekünk a Biblia legeslegelején, hogy uralkodjatok, hogy képviseljétek Istent, ugye? Ezt már kimondta nekünk régen. A Biblia elején, hogy ez a mi dolgunk, hogy uralkodjunk, és Jézus ezt adta az ő tanítványaiknak. Tehát ma reggel szeretnénk körbejárni ezt a témát, hogy mit jelent számunkra uralkodni és képviselni Isten országát itt ezen a földön. Tehát Jézus mire hívott minket? Jókor jön ez a téma, amikor ugye nagyon nehéz időkben élünk, és tényleg úgy néz ki, hogy a nyugati társadalom széteső félben van. A civilizáció remeg. Mi lesz velünk holnap? Ki tudja? És Jézus ezt a parancsot ad nekünk, hogy uralkodjunk. Most ez mit jelent ebben a káoszban? 3 pontom lesz ma reggel. Mit jelent, hogy Jézus már uralkodik, de mégsem? Tehát meg akarjuk nézni ezt a már, de még nem feszültség, amit igaz minden ígéről. A másik az, hogy mi a 2 téves értelmezés annak, hogy Isten népe kellene viszonyulni a társadalomhoz. Tehát mi a 2 véglet, amit mindenképpen kerülnünk kell, mert az egy nagyon veszélyes hozzáállás a társadalomhoz. És a harmadik, valójában mit jelent uralkodni, vagy Jézus képviselni? Jézus mire hívott minket? Mi a keresztény viszony a kultúrával? Jó? Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk. Mennyi atyán, köszönjünk, hogy de jelen létedben vagyunk újra. Köszönöm, hogy vasárnap reggel egy különleges alkalom számodra, amikor de néped összegyűl, és lehetünk a de jelenlétedben, és énekelhetünk, és dicsőíthetünk téged, és gyakorolhatunk, hogy mi zajlik a világban, hogy ott is kint dicsérjünk téged. És hiszünk, hogy ma reggel is szeretnél szólni a mi szívünkhez, szeretnél megnyugvást adni ebben a kaotikus világ, amiben élünk. Szeretnél békességet adni a mi szívünknek. Szeretnél betölteni minket a de erőddel és örömmel. Köszönjük, hogy van mondani valód nekünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Engedj, hogy lássunk a de dicsőségedet, Úr Jézus Krisztus. Nagyon kérünk, hogy Tedd valóságá azt, ami igaz, de ígédben, ami nem úgy látszik, mint valóság, hogy az valójában valóság. Kérünk, így szólj a mi szívünkhez. Kérlek, hogy segíts nekem, hogy ezt át tudom adni, el tudom mondani mindazt, ami rám bíztál. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Kérünk, így áld meg engem, áld meg minket a de ígéddel. Krisztus nevében. Amen. Tehát mit jelent az, hogy Jézus Krisztus uralkodik már, de mégsem? Hogy néz ki ez a már, de még nem feszültség, jó? Nézzük ezt meg. Amikor Jézus Krisztus elkezdte az ő szolgálatát, kihirdette, hogy már megérkezett az Isten országa. Máté 4.17, ő így kezdte. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Magyarul az ő királysága megérkezett. A király megérkezett. Krisztus ezt kezdte hirdetni. Ugye rengeteg csodát tett. Rengetegen meggyógyultak. Kiűzte a démonokat az emberekből. Jézus elkezdett uralkodni, és ezt hirdette. Egy pár hét ezelőtt láttuk, hogy milyen ez a háború, lelki háború, Sátán és az ördög között. Most erről nem fogunk beszélni mai napon, de a lényeg ez, hogy Jézus kezdte kiűzni a démonokat. Egy idő után elmondta tanítványoknak, hogy nekik fogja adni az Isten országát. Lukács 12 így mondja nekik, ne félj, de kicsinyálj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Tehát az Istennek az országa nagyon-nagyon kicsi kezdete volt. Egy szemében elkezdett Jézus Krisztusban, és ő ezt átadta 12 tanulatlan férfinak, egy kis csipet csapatnak, és az Isten ország az ő kezükben volt, és neki kellett képviselni Jézus Krisztust ebben a világban. Emlékeztet engem, amikor Isten elmondta Gedeonnak az Ószövetségben, hogy Gedeon, ez a 32 000 ember, amit összegyűltél, hogy harcoljanak a Midianek hatalmas, nagy 100 000 tag sereggel, túl sok ez a 32 000 ember. Nekem nem kell 32 000, legyen 300 ember. Az bőven elég legyőzni ezt a 100 000 embert a Midianeknak. Igen, és erről szólt a Gideonnak a története. Simán legyőzte őket 300 emberrel. Hát hasonló a helyzet itt. Isten betöltötte őket a Szentlélekkel, és elég volt, hogy ez a 12 emberen keresztül elkezdett terjedni, mint a tűz egész világon keresztül az Isten országa. Jézus előre elmondta, hogy az ő országa az elején nagyon kicsi lesz, olyan, mint egy mustármag. Nézzük meg Máté 13. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvett a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgy, hogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Tehát nagyon kicsi kezdete volt, de Jézus megígérte, hogy hatalmas lesz az ő ország, és mindent fog befolyásolni. Másik példázatot mondod, hogy megértsük ezt az egész, hogy mit jelent kicsi kezdete, de nagyjá fog válni, amikor beszélt a kovászról, vagy az élesztőről. Máté, következő vers. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekevér 3 mérce lisztbe, míg végül az egész meg kell. Ugye, egy kis kovász, nem kell sok, befolyásolja az egész kenyér, és nagyjá válik a kenyér egy kicsi kovásztól, kis élesztőtől. Krisztus egy harmadik példázatot adott, hogy megértsük ezt, az a búza és a konkoly példázatot, ugye? Hogy megértsük ezt a háború az Isten országa és az ördög országa között. Ugye? Mind a kettő hatalmasra fog növekedni, sőt, úgy fognak növekedni, hogy hasonlítanak egymásra. Nagyon fognak a kinézetükben hasonlítanak egymásra. Mind a kettő éretté válik, és amikor a kettő, mind a kettő éretté válik, a búza és a konkoly, Amikor olyan nagy a feszültség, tetőzik a feszültséget a kettő között, akkor lesz vége a világnak. Akkor lesz az aratás. És Jézus így magyarázza, hogy az Isten országa növekszik, de ugyanott mellette növekszik az ördögnek az országa, egymás mellett. Most, ha ilyen az Isten országa, aminek kicsi kezdete van, de hatalmasra fog növekedni, világ végezetéig, ugye? És folyamatosan van egy áll egy harc a gonosz és a jó között, akkor az a kérdés ma reggel, nekünk, mint keresztények, hogyan viszonyulunk a világhoz, vagy a társadalomhoz? És ez a második pont. Először nézzük meg röviden két téves értelmezés, aminek kerülnünk kell. Az első azt gondolni, hogy az Isten országa uralkodni kellene a társadalom fölött. Olyan, mintha keresztény államnak kellene lenni a kultúra. Tudjuk, hogy a történelemből, hogy a kereszténység az elején nagyon gyorsan terjedt. Annyira gyorsan elterjedt, hogy egy pár száz év alatt nagyon nagy lett, és a Konstantin ideje alatt, a 300 évesekben a kereszténység lett egy hivatalos vallás a római birodalomnak. És tudunk, hogy mi lett annak a vége. Ugye megváltozott az egész birodalom, de utána nagyon sötét évek jöttek a kereszténységnek. És a Biblia óv minket, hogy ne mossuk össze az egyházat és az állam. Ez egy nagyon nagy hiba, ha a kereszténység azt gondolja, hogy mi tudunk uralkodni a társadalom fölött. Keresztény szervezetek és egyházok igyekeztek ezt csinálni Amerikában a 70-es és a 80-as években. Nagyon kezdtek bevonulni a politikai világban. És tragédia lett. És még egy pár év múlva a Trump idején alatt is nagyon sok keresztények adták a nevüket Trumpnak, vagy a politikai pártnak. Összekezdtek mosni a dolgokat, mintha hatalommal akartak törni, és annak nem lett jó vége. Amikor az emberek kezdtek utálni a Trumpot és azok az alapelveket, akkor ellene mentek a kereszténységnek is. Nem csak elvetették a Trumpot, hanem a kereszténységet is. Ez egy nagyon nagy veszélye keresztényeknek, hogy mi adjuk a mi nevünket bárkinek. És ugyanaz a veszély fennáll Magyarországon ma is. Ha egy egyház vagy egy keresztény vezető adja az ő nevét a Fidesznek vagy Orbán Viktornak, itt vigyázni kell. Ez is óv minket. Szerintem a legnagyobb dolog, amit mi tudunk csinálni, az imádkozni Orbán Viktorért, hogy ő hallja az Isten hangját. Mert Jézus nem egy keresztény álomra gondolt, amikor az Isten országáról beszélt. Abszolút nem. Például Péter biztat minket, hogy úgy tekintsünk magunkról, keresztényekről, mint outsiderek. Vagyis kívülállóknak. Ez a világ nem a mi otthonunk. Elsősorban polgárok vagyunk az Isten országának. Péter így mondja, első Péter 2-ben. Szereteim, kérlek titeket, mint jövővények és idegeneket. Jövővények és idegenek. Ezek nagyon jó szó. És Péter többször felszólítja a keresztényeket, hogy ti jövővények. Bíztat minket, hogy úgy gondoljunk magunkról, hogy ez nem a mi otthonunk, ez a világ nem a mi otthonunk. Polgárok vagyunk az Isten országának. De ugyanakkor van egy másik extrém, vagyis egy veszély, amely ugyanúgy megkísértje a keresztényeket. Kísértve vagyunk, hogy uralkodjunk fölötte, de ugyanúgy kísértve vagyunk, hogy elszeparáljunk és elvonulunk a társadalomból. Elkülönítjük magunkat, és ilyen szeparitisták váljunk. Ismertek az ámisak, hogy néznek ki az ámisak, ez egy extrém példa. De nagyon sok keresztény így gondolkozik. Úgy tekintenek a világról, mint ez sátánnak a birodalma, és azt gondolják, hogy nekünk semmi köze a társadalomhoz. A világ olyan, mint egy süllyedő hajó, és embereket kell menteni, de ezen kívül nekünk nincsen másik dolog a társadalomban, és ez is egy fél igazság, ez egy fél igazság. Sok gyülekezet így tekintenek magukról, hogy ez a mi kis kastély, ez a mi várunk, és kicsit el vagyunk a világtól. Védve vagyunk a világtól. De Jézus újra és újra bíztat minket, hogy ezt se csináljunk, mert mi vagyunk a világnak a világossága és só. Máté 5.13.14. Jézus így beszél rólunk, ti vagytok a világ sója. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült várost. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátok. Mire jó a só? Hogy konzerválja a dolgot, ugye? Hogy megtartja. Azért bele kell dörzsölni a sót a húsban, és megtartja. Az nem jelenti, hogy mi konzervatívek vagyunk, jobboldali konzervatív, nem erről van szó egyáltalán. De az a mi dolgunk, hogy a társadalom ne romoljon el. Ez a mi dolgunk a társadalomban. És a másik kép, hogy a világosság vagyunk. Tehát nem szabad elrejteni a fényt. Ha a világ egy sötét helyre vált, mint egy sötét szoba, akkor ki a hibás? Nem működik a lámpa. Ugye? Ha a sötét a szoba, azt jelenti, hogy a lámpa nincsen bekapcsolva. Tehát ez Isten óv minket, hogy ne ítéljük a világot. Ne hibáztatjuk a világot, hogy ennyire sötét a világ. Az ítélkezés velünk kezdődik. Mert mi vagyunk a világ világossága. És Krisztus ezt a feladatot adta nekünk. Hogy lehet világítani? Hát Jézus bíztat minket, hogy úgy éljünk, hogy mindenki lássa az életünket. Nem szabad elvonulni. Nem szabad egy kis szubkultúrát csinálni magunknak. Sőt, a Biblia sokszor feltételezi, hogy a világi emberek ismerik a keresztényeket, és látják az életüket, úgy, ahogy Krisztus biztatott minket az előbb. János 13. Arra fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretnétek, hogy szeretnétek egymást, jó? Szeretitek egymást, igen. De Jézus feltételezi, hogy a világ látja az életünket. Feltételezi, hogy fogjuk látni, hogy ti szeretek egymást. És ez a legnagyobb bizonyság. Feltételezi, hogy a világ lát minket. 1. Péter 3. Ez egy nagyon híres vers. 2 hétig tanítottam az apologetikát. Hát ez a leghíresebb apologetika vers. 1. Péter 3.15. Ellenben az Urat, Krisztus, tartsátok szentnek a szívetekben. És legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek. A bennetek élő reménységét. Tehát a Biblia feltételezi, hogy az emberek látják, hogy nekünk van reményünk, van szeretetünk. És rákérdeznek, de mitől reménykedsz ebben a borzasztó világban? Neked mitől van reményed? Feltételezi, hogy látják, és rákérdeznek. Erről szól. Tehát nem szabad elvonulni a világból, és ugyanakkor nem szabad próbálni uralkodni fölötte, akkor mi a helyes viszonyulás a kereszténység és a kultúra között? Hogyan válhatunk igazi só és világosság? Kicsi konkrétabban próbáljunk ezt megfogalmazni, és ez a harmadik pont. Mit jelent végül is uralkodni, vagy Jézus Krisztus képviselni? Jézus mire hívott minket? Mint az ő országának a polgárai. Jézusnak az élete és az evangéliuma kellene meghatározni, ahogyan egyénileg viszonyulunk a világgal. És most 2 dolgot szeretnék itt kiemelni, hangsúlyozni. Az első a karakterünk. A karakterünk a legfontosabb. Ahogyan viselkedünk, amikor nehézségben vagyunk. Tehát úgy, hogy Jézus Krisztus viselkedett, amikor ő szenvedett mások miatt, ugye? Amikor mások miatt szenvedett Jézus Krisztus, ő nem háborodott fel egyáltalán, nem visszavágta nekik, hanem meghalt értük, tovább szerette őket. És Jézus Krisztus arra hív minket, hogy mi is hasonlóképpen szeretettel viszonyulunk azokhoz, akik esetleg bántalmaznak minket. Mert mi keresztények vagyunk, ez a legnagyobb kihívásunk. De nézzük meg a kontextus újra ennek a híres apologetikai versnek, amit az előbb felolvastam, amikor Péter bíztatott minket, hogy készek legyünk adni itt választ az ő kérdésre, amikor rákérdezek, mi az, ami neked reményed van. Nézzük meg az egész, a versek, amit előtte megy, és utána, hogy mit jelent másokkal beszélni. 1. Péter 3, 13-tól 17 most. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, Krisztus tartsátok szentnek a szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Tehát ez sokkal több, mint csak adni egy helyes apologetikai választ egy kérdésre. Jézus mire hívott minket? Hogyan kellene viszonyulni a világhoz? Tehát amikor szenvednünk, vagy bántalmaznak minket, hasonlóképpen, mint Jézus Krisztus, nem háborodunk fel, nem kezdünk másokat ítélkezni, hanem, mint Jézus, tegyünk jót velük, sok szeretettel, sok tisztelettel. És ez a furcsa, példaértékű viselkedés kellene lenni jellemző a keresztényekre. És ez az evangélium. Ugye? Mi nagyon jól tudjunk, hogy Jézus meghalt értünk. Ő az, aki eltörölte mi bűnénket. Ő az, aki megbocsájtott. Nem ítélkezik fölöttünk. Jót tesz velünk, szeret minket. És Jézus azt annyit kér tőlünk, hogy adj tovább. Úgy, ahogy én viselkedtem veled, ahogy te megbántottál engem, és eltöröltem az adósságodat, most menj, és hasonlóképpen cselekedj. És így lehet só és fény ebben a világban. Hogy az evangélium motiváljon téged, hogy ez jusson az eszünkben. Gondolok a Szilárdnak a prédikációra, erről szólt, ugye? Sok helyekre menjünk, furcsán viselkednek az emberek, és Isten arra hív minket, hogy szeretettel, tisztelettel viszonyulunk hozzájuk. Úgy, ahogy Krisztus viszonyult hozzánk. Ez az evangélium. Ez a lényege a mi bizonságtételünknek. Tehát úgy tekintjük magunkról, mint jövővények, idegenek, vagy immigránsok, ugye? Nem kiálltok, hogy áldozott vagyok, ne, ezt felejtsük el a jogunkról. Mi idegenek vagyunk. Ne az állami jogunkra hivatkozunk, hanem alázattal és szeretettel viszonyulunk azokhoz, akik esetleg bántalmaznak. És Jézus arra hív minket, hogy egyénileg legyünk só és világ. És ez a legnagyobb kihívásunk a társadalom felé. Majd jövő héten majd beszélünk, és ez lesz az utolsó prédikáció, mit jelent missziós gyülekezetnek lenni. Mi az a misszióra, amire az Isten hívott minket? Most az egyéni fókusz van. Tehát egyénileg az Isten erre hívott minket, de ezen felül a Biblia mire biztott minket, hogy hogyan viszonyulnak a világhoz, és ezzel fogunk befejezni. Hogy úgy tekintsünk a munkahelyünkről, mint az a hely, ahol az Istent szolgálunk. A legnagyobb misszió terület az, amikor a gyülekezeti tagok, amikor mi innen elhagyunk a kávézót, és belépjünk a világba, ez a mi legnagyobb misszió. Minden vasárnap délután mindenki megérkezik az ő misszió területre, amikor elhagyja a kávézót. Amikor hétfőtől péntekig a munkahelyükön vagyunk. Isten hív minket, hogy így tekintsük, mint misszióterület. A Biblia feltételezi, ugye, hogy minden nap mások fogják látni az életünket, mert együtt dolgozunk velük. A Biblia sokat beszél arról, hogy hogyan kellene tekinteni a munkahelyünkről. Az évek során a teológusok kidolgozták az úgynevezett protestáns munkaetika, amely meghódította a világot. Hogyan? Hogyan hódította meg a világot ezt a protestáns munkaetika? Mi ez a pluszt, ami a hitünk ad nekünk, amikor dolgozunk? Hogyan képviseljünk Jézus Krisztus a munkahelyünkkel? Nézzük meg néhány alapelvet erre. Az első az, hogy a munka az jó. A munka az jó. Ne felejtsük el, hogy az Isten mikor adta nekünk azt a parancsot, dolgozunk és képviseljünk őt az Édenkertben. Az Édenkertben először mondta, hogy uralkodjunk. A munka az egy jó dolog volt. Része volt a teremtésnek, vagy az Édenkertnek. És az Isten ránk bízta az ő teremtett világot. Azt a gyönyörű szép kertet, hogy ti tegyétek rendbe ezt a kertet. Ti tartsátok fönt, hogy szép legyen az a kert, ugye? És mi átélünk azt a hivatást, azt a jó feelinget, amikor feltakarítjuk a házunkat, vagy rendbe rakjuk a kertet, ugye Máté? Nagyon jó feeling, ugye? Tegnap ezt csináltad. Igen, nagyon jó feeling, amikor az ember körülnéz, és rendben van. Igen, az Isten erre hívott minket. De azt is tudjunk, hogy azóta ugye a világ bűnben esett, és a munka ítélet alatt került, és most tűvés és bogáncsával küzdünk, ugye? De mégis, és ez a másik dolog, az Isten tovább is jónak lát minden munkát. Számára minden munkaterület fontos. És Jézus Krisztus nem választja ketté a világot, mintha lenne egy szent rész az életüknek, vagy van egy profán rész az életüknek. Nézzük ezt meg. De ne gondoljuk, van egy szent és szekulár, és ketté választjuk a dualizmus, dehogy is. Tudjunk, hogy a vasárnap a szent, a gyülekezet a szent, a család a szent, a lelki dolgok a szent. Azzal nincsen gondjunk. De sokszor mi keresztények úgy tekintjük, hogy a hétfőtől péntek, vagy a társadalom munkai, a testi dolgok, ezek nem jó, vagy nem fontos, vagy másodrangú fontosságú, vagy profán, vagy szekuláris, dehogy is. Jézus azt mondja, ez mind fontos, és mind szent, és mind fontos neki. Istennek minden terület az életnek szent. És az az ő vágya, hogy az ő országa mindenhol megjelenjen. Azt akarja, mi mindenhol képviseljünk Jézus Krisztust ebben a világban. Tehát nincs egy semleges hely ennek a világnak. Minden társadalom folyik egy harc Sátán és Jézus Krisztus között. Nincs semleges, szekuláris világ, mint a vezetők objektívak lennének. Folyik egy harc a sötétség és a világosság között, és Jézus szeretne, hogy az ő országa mindenhol megjelenjen a társadalomban, és hogy a világosság kiűzi a sötétséget. És emiatt ez a harmadik alpont itt, Isten elhivatás adott mindannyiuknak, ami több, mint egy munkahely, ahol pénz szerezünk, és több, mint egy karrier, ahol fejlesztjük a talentumokat, vagy megvalósítjuk magunkat. Most mit jelent elhivatás kapni Istentől? Isten adott mindannyiuk talentumokat, és arra hív minket, hogy az Isten dicsőségére dolgozunk. Vagyis, úgy szeretném mondani, hogy használjunk a talentumokat, hogy jobbá tegyünk a világot. Vagyis, hogy másokat alázatosan segítsünk és szolgáljunk. Ez a mit jelent elhivatás. Amit kaptam az Úrtól, jobbá akarom tenni ezt a világot. De nem a pénz motivál, nem a hírnév, vagy az önmegvalósítás, a karrier, hanem az, hogy az Isten országa terjedjen, hogy mi képviseljünk Istent, képviseljük minden, ami jó. Pál így mondja a következő versben, Efézus 2:10, mert az ő alkotása vagyunk, tehát Isten megteremtett minket, talentumokat adott nekünk, és akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ez a mi elhivatásunk. Én abban akarok járni, amit az Isten már előre készített nekem, hogy jobbá tegyem a világot. Hogyan lehet ezt hatékonyan elvégezni, a hivatásunkat? Az, hogy meg kell tanulni, beépíteni, vagy integrálni a hitünket a szakmánkba. Isten arra hív minket, hogy tanuljuk meg, mit jelent keresztény orvosnak lenni, vagy keresztény közgazdász, vagy keresztény pedagógus, vagy keresztény politikusnak lenni, vagy keresztény zenésznek lenni. De ne választjunk szét ketté az életük, mintha keresztény vagyok és zenész, vagy keresztény és pszichológus, mint ez két különböző világ. Jézus bíztat minket, hogy megvan a hited? Építs be a te szakmádban, és legyél a legjobb keresztény orvos, ügyvéd, rendőr, pedagógus. Ahova az Isten elhelyezett téged. Integráld be, képviseld Krisztus minden területen a társadalomban. Tehát mi így tudjunk képviselni Krisztust a talentumok szerint. Áldás akarunk lenni a világnak. Keller mindig azt mondja, nem a gyülekezet a lényege, a város a lényege. Az a mi misszió. Az a fontos, az a lényege. És nekünk adta azt a feladatot, hogy az ő országa terjedjen egyéni embereken keresztül. Tehát Isten adja a fiataloknak, amikor egy fiatal igyekszik kiválasztani az ő karriert, hogy mit akar csinálni az életével, hogy ez jusson az eszünkben. Hogy nem a pénz a lényege, nem a karrier az ő megvalósítása, hanem Isten, hogy akar használni engem a talentumokkal, hogy áldás lehetek, hogy jobbá tegyem ezt a világot. Hogy az ő országa terjedjen. Befejezve, akkor mi a fő felszólítás ma reggel? Hogyan alkalmazunk ezt a tanítást, hogy az Isten országának az evangéliuma? Szeretnék mindannyiunkat biztatni azzal, hogy higgyük el, hogy Jézus Krisztus már valójában uralkodik mindenek fölött, csak ez még nem látszik, és ez nehéz. De ebben a zűrzavaros világban, ahol minden nap fenyegetőznek egy újabb pandémiával, egy vírus terjedéssel, vagy fenyegetőznek egy harmadik világháborúval, mi is beszélve a hírekről, amit hallok Amerikáról, borzasztó, annyira depressziós az egész, hogy mi van ott. De tudjunk, hogy ahogy Máté beszélt, igen, nagyon nehéz időket élünk át. A rezsi csökkentés, zűrzavar, hogy fogunk kifizetni ezek a számlákat, az infláció az itt marad, a háború errefelé terjed, minden nap le vagyunk sűrödve, és nem úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus uralkodik. De van egy nagyobb valóság. A legvalóságosabb valóság az, hogy az Isten jobbján ül az Úr Jézus Krisztus, és ő most uralkodik, amit azt jelenti, hogy csak az történik ebben a világban, amit Jézus Krisztus megenged. És ő lát minket, személyes ismer, és megígérte, hogy gondoskodok rólad, vigyázok rád, én ismerem az én juhaimat, és szeretem őket, vigyázok rájuk. Ez a világ nem káoszban fullad, bármennyire úgy tűnik. Jézusnak van terve, és valamiért engedi, hogy a világ ebben az irányban sodor, és ő a királyok királya. Kérdés ma reggel az, hogy elhiszed. És én most prédikálok magamnak. Ez az elmúlt hét olyan szörnyű volt hallani ezek a híreket, és készülök a prédikációra, és mindig kell kérdezni magam, én ezt hiszem? Úr Jézus, hagyj hirdessem magamnak, mielőtt bárkinek hirdessem. Hiszek ebben? Mert ez a legnagyobb kihívásunk. Nem az a dolgok, amit mondtam az előbb, azok mind plusz. Így kezdődik az egész. Jézus Krisztus az én megváltóm, Tudom, hogy ki az, aki meghalt értem, és aki feltámadt, és uralkodik most, és az Isten jobbján ül. Mert ez a legvalóságosabb dolog a világon most. Majd egyszerre történelemben Jézus Krisztus majd áttör az égen. Újra betör az a történelemben. És minden szem fogja látni, kis betekintést fogunk kapni, hogy milyen ez a mennyország. És mindenki fogja látni az Úr Jézus Krisztus, és nem úgy fogja látni, nem úgy fog kinézni, mint amikor lapozunk az evangéliumban, mint egy alázatos pásztor. Mert a bárány az visszajön, mint oroszlán. És minden szem fogja látni, és mindenki fogja hódolni előtte. És a jelenések könyv beszél arról, hogy az utolsó napokban egy hatalmas háború lesz, hogy mindenki összegyűl ellene. És mit olvasok a háborúról? Semmit. Jézus lehelet fúj. És ennyi. Kész. Nincs háború. Nincs háború. Senki nem tud ellenállni. Ez a mi királyunk. És ő az, aki adja az ő erőt, az ő jelenlétet, és majd egyszer fogunk őt látni. Ez a mi reményünk. Ez, amit el lehet mondani az embereknek. Mitől van neked remény? Hagy mondjam, mi az én reményem. Hagy mondjam, hogy ki az én uram. Ez a valóság. Befejezünk egy verssel, ami bevisz minket az örökké valóságban, jelenések 5. És új éneket énekeltek eképpen, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak a pecsétjét, mert megölöttél, és véreddel vásároltad meg őket, Istenek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tette őket, és uralkodni fognak a földön. A Biblia úgy fejeződik be, ahogy elkezdődött. Az édenkertben nekünk kellett uralkodni a paradicsomban, és most az új Jeruzsálemben fogunk uralkodni Jézus Krisztussal együtt. Én hiszek abban, hogy ez a föld, ez megszabadul a bűntől, megtisztul, paradicsommá válik, és mi fogunk az öröki valóságban uralkodni Jézus Krisztus mellett. Ez a mi reményünk. És Jézus biztat minket, erre figyeljünk. Menjünk az Úr elé, és köszönjük meg neki. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megígérted nekünk, hogy a te országodnak lesz egy kicsi kezdete. Te hatalmasra fog növekedni. És majd a mennyekben tömeg lesz. Minden népből lesznek emberek ott, akik imádnak téged, mert te vagy az egyetlen, aki méltó arra, hogy imádjuk. Te vagy az egyetlen megváltó. Te vagy az, aki szeretettel feláldoztad magadat. Nem lettél ideges, nem vágtál vissza, hanem alázatosan elfogadtad azt a gonoszságot, amit tettek veled. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük a példát, amit adtál nekünk. Hogy most hívsz minket, hogy legyünk a te néped. És hasonlóképpen viselkedjünk. Bocsáss meg, amikor az életünket nem erre tesz biztonságot. Hogy kiáltjuk a jogunkért, vagy megsértődünk. Idegesek vagyunk, ítélkezünk. Bocsáss meg, hogy ítélkezünk a világ fölött, hogy mennyire sötét. Bocsáss meg, hogy ez a mi feladatunk. Világítani és sóvá válni. Segíts nekünk, Úr Jézus Krisztus. Segíts nekünk, hogy olyan népé legyünk, amire hívtál minket. Hogy tudjunk szeretettel közeledni, tudjunk alázatosan szolgálni, és mindig tisztelettel viszonyulni. Úr Jézus, segíts nekünk, hogy mit jelent a hivatásunk szerint szolgálni ebben a világban, amire hívtál minket. Úr Jézus, kérünk, hogy bátoríts meg a te népedet ebben a sötét korban, amiben élünk. Segíts nekünk bízni, hogy a holnapi nap, a jövő hét, a közeljövő minded a kezedben van, és te tudod, hogy milyen ez lesz ez az ősz és ez a tél, ami vár ránk. Nagyon kérlek, hogy ezek a sötét időkben vonzd minket magadhoz nagyon közel. Hogy tudjunk megtanulni, mit jelent imádkozni, és te hozzád kiáltani, és kérni áldás ennek az egész világnak. Kérünk, könyörülj rajtunk, tölts be minket ezzel a reménnyel, hogy majd a mennyországban, az öröki valóságban veled leszünk, és nagyon jó dolgunk lesz veled, melletted uralkodni. Köszönjük ezt az igazságot, és kérjünk, hogy engedj, hogy ez valóságra váljon a mi szívünkben minden egyes napon. Krisztus nevében. Amen.